Azt remélem, hogy ez a feszültség ez végül termékenynek fog bizonyulni. Azt gondolom, hogy azért érdekes és jó két ennyire más diskurzusban mozgó előadást egymás után hallani, mert amikor adatbázisokról beszélünk, és a digitális bölcsészet technikaibb aspektusairól, akkor soha nem szabad elfelejteni, hogy alapvetően minden filológiai munkának a végső célja mégiscsak az, hogy az irodalmi szövegek olvasatokat produkáljanak, és azok a szövegek, amiket nem olvasnak, azokkal filológiai értelemben is teljesen felesleges foglalkozni. Másrésztről viszont az az átköltözés, ami az irodalmat érinti az analógból a digitálisba, az nyilván nem hagyja érintetlenül azt, hogy egyáltalán hogyan lehet olvasni, vagy hogyan olvasunk, vagy egy digitális tudományos szövegkiadás feltehetően nem egészen pontosan ugyanolyan olvasatokat fog kiváltani, vagy az olvasatok harcában nem ugyanazok az olvasatok győzedelmeskednek, ha van egyáltalán, ha érdemes ilyen harci retorikát használni, mint az analóg világban. Én azonban a mostani előadásban egyáltalában nem leszek ilyen poétikus, hanem nagyon is technikai, és ezért elnézést kérek. És újra elnézést kérek, mert a cím egy kicsit túl nagyvonalúra sikeredett, ennél sokkal szerényebben szeretnék itt állításokat megfogalmazni. Tehát az eredeti cím úgy szólt, hogy a magyar digitális filológia új eredményei és kutatási lehetőségei. Ezzel szemben én inkább a technikai lehetőségekről, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a jó gyakorlatokról és a technológiai trendekről szeretnék beszélni. Összesen néhány pontban foglalnám össze, hogy milyen trendeket látok, illetve hogy milyen trendek határozzák meg azt az összefüggésrendszert, amiben a Digifilm, mint digitális filológiai vállalkozás elhelyezhető. Az adatgazdagítás, a vizualizáció, az objektumazonosítás, az archiválás, a virtuális kutatókörnyezetek, illetve a stilometriai elemzés lennének azok a témák, amelyek mindegyikéről néhány szót szólnék. Az adatgazdagítás az elmúlt 10 évben a digitális kulturális örökségben az egyik legerősebb trend, feltehetően annak az egyébként aggregációnak nevezett folyamatnak a következményeképp, hogy az egyes gyűjteményi anyagok digitalizálása után ezeket az anyagokat, vagy ezeket leíró adatokat nagyobb gyűjtemények, meta gyűjtemények fogadják magukba, ami azt jelenti, hogy az adott gyűjtemény által nyújtott értelmező kontextus elvész ezekben a nagyobb gyűjteményekben. Értelemszerűen, amikor egy textuális objektumot egy helyi gyűjtemény ír le, az egészen másképpen kell megfogalmazni a leíró adatokat, mint hogyha egy olyan szolgáltatásba kerül be, mint mondjuk az Europeana, ahol pillanatnyilag 53 millió objektumot tartanak számon, illetve az ezekre vonatkozó leírásokat. Az adatok aggregációjának tehát vagy az adatagregáció korában az adatleírásnak figyelemmel kell lennie arra, hogy nagyon gyakoriak az adatok között a homonímiák, valamit kezdeni kell a különböző névvariánsokkal, illetve lehetővé kell tenni a többnyelvű keresést az anyagainkban. Ez a trend, az adatgazdagítás egyre szélesebb körben terjed el a digitális filológia területén is. A mi területünk azért különleges, mert mondjuk egy festményről szóló metaadatok esetében csak a metaadatokat lehet gazdagítani, vagyis ellátni valamiféle azonosítókkal és összekapcsolni más adatbázisokkal. A textológiai objektumok esetében pedig a szövegteste is lehetővé tesz egyfajta adatgazdagítást. Az adatgazdagításon belül én két altémáról mondanék néhány szót. Az egyik a személynevek, a másik a helynevek azonosítása. Legalább ilyen fontos, de számunkra talán kevésbé izgalmas, a tárgyszavaknak a tezauruszokba rendezése, vagy gyűjtemények, nagy gyűjtemények, nemzetközi intézmények által publikált tezaurusoknak a használata a saját adatok leírásában. A személynevekről. A nyomtatott kritikai kiadások is éltek egyfajta adatgazdagítással, ennek még a magyar filológia történetében sincs egységes gyakorlata. Egyetlen példát hoznék erre, az Arany János kritikai kiadás első két levelezés kötete, ami a 80-as években készült el, még a személynevekről kis lexikonszócikkeket emelt a kötetekbe, míg a későbbi, ebben az értelemben filológiai modernebb kötetek csak névlistákat adtak. Tehát ez nem egységes, de létező gyakorlata a nyomtatott kritikai kiadásoknak is. Abban az helyzetben, amikor viszont nagyobb digitális korpuszok jönnek létre, és elvész a kötet által adott értelmező kontextus, tehát mondjuk tudjuk, hogy Arany János leveleinek adott években készült levelekről van szó, akkor a nevek azonosítása még fontosabb probléma lesz. Magyarországon egy ilyen művelet problémába ütközik, mert Magyarországon nincs államinak finanszírozott nemzeti névtér. Az OSK tervbe vette ennek a megvalósítását, de hogyha ez működni is fog, az évek múlva lesz csak elérhető. Magyarországon a múzeumi gyakorlat azt mutatja, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum névterét használják, személynévterét használják a legtöbben, és ez az legnagyobb rendezett személynévtér. Egy német filológus számára többé-kevésbé világos, hogy a német nemzeti könyvtár 1,5 milliós személynévállományát használja ilyen célra, ez nekünk nem áll ilyen adatbázis a rendelkezésre. A Digifilben az első kiadásainktól kezdve élünk a személynevek azonosításának gyakorlatával. Úgy döntöttünk, hogy a PIM személynévterét egészítjük ki az ott meg nem található nevekkel, méghozzá nagy magyar és nemzetközi intézmények névtereiből egészítjük ki ezt a személynévteret. Az az nagyon érdekes tapasztalat, és a 21. századi digitális filológiának ez tényleg számunkra is korábban, tehát szó szerint a napi munkában megtapasztalt tapasztalata, hogy bizonyos korpuszoknál a személynevek azonosítása volumenében meghaladhatja a szövegekkel való egyéb foglalkozásnak az időtartamát. Tehát rendkívül sok időt vesz igénybe adott esetben egy korpuszban a személynevek azonosítása. Egy újabb tapasztalat, amely első esetben még nem volt világos számunkra, hogy azok a személynévterekből nem azonosítható nevek is izgalmasak lehetnek egy adott szűkebb kontextusban, amelyeket mondjuk nevezhetünk akár lokális identitásoknak. A Móricz korpuszban feldolgozása során például személynévtér szinten nem azonosítható lokális identitás mondjuk egy olyan szolgálónak a neve, aki néhány évig mondjuk az író szolgálatában állt. Nem tudunk róla adott esetben egy keresztnévnél többet, de miután mondjuk a levelezésben vagy a naplóban visszatérően előfordul, ezek az ő identitásuknak a megjelölése is a kutatásban hozzáadott értéket jelent. A földrajzi nevek azonosítása azt hiszem, hogy az nem csak a digitális filológiában, de általában a memória intézményekben a legerőteljesebb trend. Emögött nyilván az is benne van, hogy a geokoordináták hozzáférhetősége rendkívül jó, és a GeoNames adatbázis pedig elképesztően gyorsan fejlődik. Ennek a használata egyébként teljesen egyed uralkodóvá vált. Nyilván a földrajzi nevek azonosításának rengeteg problémája van. Elsősorban a történeti dimenzió, hogy ugye bizonyos földrajzi egységek megszűnnek, falvak megszűnnek, vagy átkerülnek máshova, egyesülések történnek, illetve egy adott korpuszban is egy földrajzi egység különböző neveken szerepel. Mondjuk Nagy Szalonta neve körülbelül 10 féleképpen szerepel az Arany kritikai kiadás különböző szövegeiben. Magyarországon ezzel kapcsolatban is furcsa a helyzet. A Debrecen Egyetemen készül a Magyar Digitális Helynévtár, ami alkalmas lenne ilyen típusú azonosításra, de technológiailag nem hozzáférhető, tehát nincsenek állandó azonosítóik a névegységeknek, illetve Magyarországnak csak bizonyos területeit fedi le. Ennél sokkal általánosabb és jobban szerkesztett az OSK-ban készülő Köztaurusznak a földrajzi névgyűjteménye. A Móricz filológiában mi ezt használjuk, ez a Geotaurus nevű adatbázis, amelynek azonban szintén nincs naprakész online reprezentációja. Ennyit szerettem volna mondani az adatgazdagításról. Itt most nem térnék ki arra, hogy az adatgazdagítás a textuális objektumok mely részein lehetséges. Nyilván metaadat szinten, vagy magukba a textusokba is bele lehet ezeket az azonosítókat helyezni. De egy harmadik lehetőség, és ezzel kísérletezünk most, hogy a kézkiadások utólagos annotálásával egy szövegréteg, vagy egy szemantikus rétegként lehet a maga a szövegkiadás fölött elképzelni, ez is lehetővé tesz bizonyos fajta annotációk elhelyezését. 21. századi trend, és erre Magyarországon nagyon kevés példa van, a gépi azonosítás. A nyelvészek named entity recognition-nek hívják azt a módszert, amikor bizonyos szövegeken gépi eszközökkel azonosítunk tulajdonneveket. A tanuló algoritmusok elterjedésével egyre jobb eredménnyel lehetséges ez. A nyelvészek általában named entity recognition-en azt értik, hogy egy szövegben megmondjuk, hogy mi személynév, nem feltétlenül azt, hogy azonosítsák egy névtérből, a számunkra nyilván ez a fontosabb. Egyetlen nemzetközi példát hoznék erre. A Bécsi Digitális Bölcsészeti Központ APIS projektje nyíltan hozzáférhető eszközt dolgozott ki személynevek és földrajzi nevek névtérből való azonosítására. Érdemes vele egyébként játszani. A probléma inkább csak az, hogy nem tud magyarul, tehát például szótövezni nem tud, de vannak benne magyar névvariánsok is. Ez lesz a jövő a nagy tömegű szövegfeldolgozásban egyébként. A Digifilben alkalmazunk félautomatikus névfelismerést az Arany János kritikai kiadásban, de ez az aranykorpuszra szűkített lista alapján ajánl fel csak egyezéseket, tehát ebben nincs mesterséges intelligencia még. A térképes vizualizáció ez általános és tulajdonképpen, ahogy tetszik, olcsó lett, ami az izgalmas benne, hogy meglehetősen jól automatizálható. A Digifilnek a partnere a Gráci Egyetem, az ő GAMS projektjükben például egy olyan eszközt fejlesztettek, ami a filológiai szövegek kódolt formája, ami a TEI XML, ebből kiolvassa a földrajzi azonosítókat, és ezáltal bármilyen térképre rá lehet ezeket az azonosítókat vetíteni. Magyar példa is van. Ezt most innen nem tudom megmutatni. Ez a klasszikus magyar irodalmi textológiai kutatócsoport Debreceni Attila vezetésével a saját levelezés projektjükben, a levelekben azonosított földrajzi neveket egy térképre vetítik. Ez egészen új keresési lehetőségeket nyújt a korábbiakhoz képest, akár új tudományos belátásokhoz is vezethet, vagy akár az adott szerző kapcsolati hálózatának vizualizációját is lehetővé teszi. A Kisfarkas Gábor által készített reneszánsz kapcsolatanalízis is tulajdonképpen ide köthető, de ők egyelőre nem használnak ehhez digitális eszközöket. A Digifilen belül Arany és Móricz leveleit szeretnénk, az itt található metaadatokat ilyen térképes megjelítőn a kutatóközösség elé tárni, illetve Móricz naplóinak készülő kiadásában is szeretnénk a földrajzi nevek alapján valamiféle vizualizációt készíteni. Az állandó azonosítók, ezeket az egyre szélesebb körben használt repozitórium szoftverek nem csak lehetővé teszik, hanem mondjuk kötelezővé is. A gyűjteményben korábban használt egyedi azonosítók ezáltal globálissá válnak. A Digifilben a kezdetektől használunk ilyeneket. Nem csak az kötetek, azon belül művek, hanem a bekezdéseket is azonosítjuk, ellátjuk ilyen azonosítókkal, ami azért érdekes, mert míg például egy kritikai kiadás esetében általában lapszámot adunk meg, itt akár egyetlen verssorra is lehet hivatkozni, illetve ahogy a kritikai kiadásokat továbbépítjük, ahogy Veres András is említette, illetve Bengi László, mondjuk a recepció történeti elemzéseket az egészen konkrét szöveghelyen lehet majd összekapcsolni. Ez nem csak gyorsítja majd a tájékozódást, de adott esetben új belátásokhoz is vezethet. Új trend, hogy már nem csak a folyóirat cikkekhez rendelnek a memória intézmények állandó azonosítókat, mint korábban. A DOI azonosítókat digitális filológiában is elkezdték használni, míg ebből különböző intézmények nyújtanak, és ezek között jelentős különbségek is vannak, míg a CrossRef hivatkozások inkább a cikkek közötti hivatkozási háló leképezésére jók. Ez is egy elég jelentős fejleménye az úgymond digitális tudományosságnak, hiszen a tanulmányok közötti intertextuális hálónak ez egyfajta leképezése, de a legújabb trend az, hogy már adatbázisokat is megpróbálnak, és adatbázis elemeket is megpróbálnak ilyen globális, nemzetközi intézmények által garantált azonosítókkal ellátni. Nekünk az a tervünk, hogy a Digitális Irodalmi Akadémia és a Digifil közösen fog ilyen szolgáltatást igénybe venni, az MTA könyvtára nyújt ilyen szolgáltatást. Nyilván egy nagy szövegadatbázisban, ahol mondjuk verssorból és paragrafusból több százezer van, ezt kézzel nem lehet kiosztani, úgyhogy ennek az automatizált kiosztásának a feltételeit még meg kell teremteni, ez egy középtávú feladat. Ugyanide tartozik, és nyilván a DOI-knak a tudományos használatát a tudománymetria is egyrészt előírja, másrészt megköveteli. A Debreceni Attila vezetésével létrejött egy csapat, amely az elektronikus tudományos szövegkiadások MTMT-beli integrációján ennek a lehetőségein és problémáin próbál segíteni, ezeket próbálja megfogalmazni az MTA első osztályának felkérésére. Néhány szó az archiválásról. Az archiválás nem csak arra való, hogy elkerüljük az adatvesztést, bár pont a magyar digitális filológia fölhívja a figyelmet, hogy ez egy reális veszély, mert vannak olyan digitális kiadások, amelyek szó szerint elvesztek, tehát semmilyen formában nem találhatóak meg. Tehát pusztán az adatvesztés elkerülése is nagyon fontos. Ugyanakkor a digitális másolatok rendkívüli burjánzása és a könnyű másolatosság miatt a verziókonfliktusoknak a kiküszöbölése legalább ilyen fontos archiválási feladat. Erre a digitális filológiában ma már mindenhol verziókövető szoftvereket integrálnak magába a textológiai munkafolyamatokba. Ennek egy szélsőséges példája az a Distant Reading Fantázia nevű, nem túl fantáziadús cím egyébként, projekt, amely 40 európai intézmény együttműködésében folyik, és amiben egyébként a Digitális Irodalmi Akadémia, a Digifil és az ELTE Digitális Bölcsészeti Központ is részt vesz. Ez a projekt egy többnyelvű regényadatbázist épít, amelyen majd számítógépes nyelvészeti eszközökkel fog műveleteket végrehajtani, és az egyébként számítógépes programozási kódok verziókövetésére és publikálására kitalált GitHub repozitóriumot használja filológiai célra. Ez szerintem egy nagyon érdekes kísérlet. Hogy állunk ebben, a Digitális Irodalmi Akadémia már évek óta használ ilyen technológiát, a Digifil kétféle ilyen protokollt is használ különböző céloknak megfelelően. Ez lenne tehát a verziókövetés, hosszú távú megőrzés, ez tényleg nagyon technikai, úgyhogy erről csak két mondatot mondanék. Korábban az volt a trend, hogy szalagos meghajtóra írják ki a szövegobjektumokat, mert ezt tartották a leg a hosszú távú megőrzés szempontjából legüdvösebbnek. Most ehelyett hibrid technológiák terjednek el, Magyarországon az NIF projekt éppen most áll át ilyen archiválásra. Ugyanakkor vannak olyan nemzetközi repozitóriumok, amiket használhatunk ilyen célra. A Zenodo például egy olyan ingyenesen kutatók számára használható repozitórium, amit nem kisebb intézmény hozott létre, mint a CERN, tehát a Nukleáris Kutatás Európai Központja. A Digifil ezt a repozitóriumot használja a kutatási anyagoknak a hosszú távú megőrzésének a garantálására. Virtuális kutatókörnyezetek. A digitális filológiában a kezdetektől igény volt arra, hogy a kutató egyetlen szoftver környezetben végezhesse el a szövegek előkészítését, a szövegműveleteket végezhessen el, és publikálhassa is. Volt kísérlet arra, hogy ezt egyetlen kutatásban egy teljes szoftverrendszer dolgozzanak ki. Azért érdekes, ez történeti jelentőségű, Tübingenben csinálták egyébként, mert a híres Ulysses kiadás egy ilyen szoftvercsomag segítségével készült, tehát a Gabler-féle szinoptikus, genetikus szövegkiadás. Ma nem ez a trend, sokféle szoftvert használunk. Ugyanakkor az az igény, hogy a filológusnak ne kelljen bonyolult szoftverek használatát elsajátítani, ez továbbra is erős. Erre a válasz, amit virtuális kutatókörnyezetnek lehetne nevezni, ez egy grafikai felület a textológus felé, ugyanakkor rengeteg olyan adatellenőrzési és adatbiztonsági funkcióval is rendelkezik, ami a projekt egésze felé elvárás. Az idejében kezdtünk el széles körben a Digifilben ilyen eszközt használni. Ez a mi számunkra azért időigényes, mert egy ilyen kutatókörnyezet testre szabása adott esetben hetek munkája. Az Arany János kritikai kiadásban műfajonként kellett készítenünk egy-egy ilyen grafikus felületet, de ugyanezt használjuk most már a Móricz levelezéshez, a Móricz tükör digitalizálásához, illetve az IT kérésére a Vörösmarty levelezés digitális kiadásához is készítettünk egy ilyen felhasználó barát és az adott kötetre specifikált kutatókörnyezetet. Körülbelül 2 hónapot dolgoztunk az RMKT-hoz egy ilyen környezet kialakításán, és amikor elkészültünk, akkor egy tragédia gyakorlatilag szinte feleslegesítette ezt a munkát. Nyilván nem a tragédiának, nem ez a legnagyobb, szörnyűbb része. Vada István váratlanul meghalt, és az egész RMKT digitalizálás így veszélybe került. Még az utolsó szempont, ugye ez, az összes eddigiek közül ez a legbonyolultabb, és ez ígér a legtöbb a kutatás számára is használható új tapasztalatot. Ez a szövegek stilometriai feldolgozása. A tudományos szövegkiadások, miután ellenőrzött, szabványosan kódolt szövegek, különösen alkalmasak számítógépes feldolgozásra. Ahhoz azonban, hogy ez hatékony legyen, ahhoz úgynevezett NLP eszközöket kell használni, amiket számítógépes nyelvészek fejlesztenek. A probléma ezzel az, hogy ezek többnyire bonyolultak és nehézkesek, hiszen általában számítógépes nyelvészek számára írják ezeket. De vannak ugyanakkor olyan kísérletek Magyarországon is, hogy webes felületeken, tehát egy átlagos bölcsész számára is hozzáférhető módon hajtsunk végre természetes nyelvi elemzést szövegeken. Mondjuk ez azt jelenti, hogy szótövezés vagy morfológia elemzés. Ilyen például az E-Magyar, amit a Nyelvtudományi Intézet fejleszt, vagy a Tanít rendszer, amely Szegeden készül. Mi kísérletezünk ilyen eszközök használatával. A DIA szintén egy nagyon jó minőségű textuális korpuszokat nyújt. Eszterházy Péter prózáján ez volt a pilot projektünk, egy a Wroclawi Egyetemen fejlesztett WebStyle névre hallgató szolgáltatást próbáltunk ki, meglepően izgalmas és produktív eredményekkel. De ennek ismertetése már nem fél bele ebbe a mostani előadásba. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.